Imádkozzunk! Itt vagyunk most, jó Uram, hogy halljuk hangodat. Kérünk, Uram, engedd, hogy mindegyikünk meghallja most azt az üzenetet, amelyet neki szántál, amellyel meg szeretnéd őt szólítani, amiben változásra hívod. Adj most, könyörgünk, nekünk nyitott, rád figyelő szívet. Amen. Isten igéjét a Márk evangéliuma első részéből olvasom, az első 8 verset a következőképpen. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsetek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszörből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. És ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Mátéval és Lukáccsal ellentétben Márk evangéliuma szűkszavúbb, lényegre törőbb. Márk az evangélium kezdetét nem Jézus születésére teszi, nem is beszél róla, hanem Jézus előfutárához, keresztelő Jánoshoz kapcsolja. Az olvasó azonnal belép Jézus nyilvános működésének előterébe. Isten ebben az igeszakaszban keresztelő János személyén és szavain keresztül szeretne minket valamire tanítani. Az ő szerepe rendkívül fontos, hiszen az Úr már több ószövetségi könyvben is előre utalt arra, hogy ő fogja előkészíteni az Úr földi működését, az ő útját, küldetésének beteljesedését. A Királyok második könyvében az ige János öltözetére és életmódjára utal előre. Szőrből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. Királyok második könyve 1:8. Márknál ezt így olvashatjuk. Ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. Márk 1:6. Malakiás próféta könyvében is találunk utalást keresztelő Jánosra. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Malakiás 3:1. A Márknál is idézett ézsaiási profécia pedig így hangzik, egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Ézsaiás 40:3. Egy konkrét történelmi helyzetben, a babiloni fogság idején Isten szava megszólalt, és bejelentette a jó hírt, az örömhírt. Isten nem felejtette el az ő népét. Leteltek fogságának napjai. Az Úr uralkodik, és újat cselekszik. Eljön hatalommal, és szabadulást szerez népének. És az Úr ezt megcselekedte. Izrael megszabadult a babiloni fogságból, az örömhír valóság lett, Jeruzsálem és a templom újra felépült. És most itt vagyunk, egy újabb korban, ahol ugyanaz az Isten a régi szavak által újonnan megszólal. Újra örömhírt hirdet, újra szabadulást készít. Keresztelő Jánosnak csak egy feladata van Márk evangéliumában. Ő az, aki rámutat Jézusra, a messiásra, mint Isten fiára. Ahogy mindenkit a megtérésre szólít a bűnbánat keresztségében, ahogyan öltözködik és étkezik, az azt sejteti, hogy ő az új illés, akit Isten küldött, hogy készítse az Úr útját. János felismeri, hogy a nyomába lép valaki, aki hatalmasabb nála. János egész élete és bátor halála a názáreti Jézusra irányul. Márk olvasói számára ő a mintája a Krisztus melletti hű tanúságtételnek. A felolvasott rövid igeszakasz egyik központi mondani valója az, amit az Úr követe így mond, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves testvérek, nem ez a mi Jézusnak hálás, benne hívő életünk legfőbb célja? Én, az én életem, mennyire készít utat Istennek az emberi szívek sivárságának pusztájában? Viselkedésemmel, példámmal, hitelességemmel, vagy épp hiteltelenségemmel akadályozom, vagy segítem azt, hogy azok, akik között élek, rátaláljanak Istenre. Vágyjanak a vele való életre, közösségre. Otthon, a családtagjaink között, a munkahelyünkön, ahová Isten helyezett. Tud-e engem használni Isten az ő munkájában? Mire vagyok alkalmas? Bármire is akkor tud az Úr alkalmassá tenni bennünket, hogyha már átadtuk neki az életünk felett való uralmat. Tehát visszatérve a kérdéshez, mire tud Isten használni, testvérem? Hogyan készíted az ő embertársaid, gyermekeid szívébe vezető útját? A másik dolog, amelyre Keresztelő János felszólítja az embereket, tegyétek egyenessé ösvényeit. Ehhez először azonban a saját útjaimat kell kiegyenesítenem, hogy az ő útjait egyenessé tehessem, s hogy ne legyek akadályává az ő emberi szívekben végzett munkájának. Egyáltalán tudatában vagyunk-e annak, hogy az Isten minket akar használni az ő szíveket átformáló, újjáteremtő munkájának eszközeiként. Arra teremtettünk, hogy az életünkkel őt dicsérjük, munkatársaivá legyünk, reálmutassunk. Keresztelő János élete egy Jézusra mutató élet. Akkor is tudott alázatos maradni, amikor a szavára tömegek mozdultak meg, tértek meg, keresztelkedtek meg, megvalva bűneiket, készülve az Úr eljövetelére. Máté evangéliuma tudósít róla, hogy kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán egész környéke. János tulajdonképpen itt egy hatalmas és nem intézményes vallási mozgalom élén találja magát. Képes lenne egymagában is magára vonni az emberek figyelmét és csodálatát, hiszen évszázadok óta nem támad próféta Izraelben. De nem teszi. Kizárólag Jézusra mutat az ő élete és működése. Alázat. Egy szó, amely nélkül nincs szolgáló lelkület, nincs áldás az erőlködéseinken. János tudatában volt ennek, tudta, hogy ő csak eszköz mindabban, ami most történik, s hogy mindezeket az Isten hatalma és szent lelke viszi véghez. Ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Ez akkoriban a legszolgaibb cselekedetnek számított. A te életed mennyire mutat Jézusra? Ami jót az emberek meglátnak benned, kész vagy-e mindezekért az Istennek adni a dicsőséget, elmondván, testvér, mindaz, ami jó van bennem, az Isten munkája az életemben. Jézusra mutat-e az életed? Máté evangélium a Keresztelő János szavait hosszabban idézi. Ugye ugyanazok az igeszakaszok a különböző evangéliumokban kis módosulásokkal szerepelnek. Tehát hosszabban idézi Máté. Így olvassuk, ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Az ő kiáltó hangja megtérésre szólította fel az embereket, előkészítve szívüket Jézus befogadására. Amikor pedig a farizeusok és szadduceusok is jöttek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Ugye Máté 3.7.10. A mi életünk milyen gyümölcsöt terem? A gyermekeimnek szoktam tanítani, hogy Jézusnak minden élethelyzetünkre van jó megoldása. Arra is, hogy Jézus gyermeke, tanítványa, hogyan járjon el korrekten bizonyos helyzetekben. Hogyan legyen hiteles az élete mások szemében. Vizsgáljuk meg életünk néhány főbb területét most az ige fényében. Az első terület. Hogyan reagálunk a munkahelyi pletykákra? Egyik kedvenc igém. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építése, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építése, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallják. Efezus 4.29. De jó lenne, ha tudnánk élni ezt az igét. Egyszerűen csak megkérdeznénk magunktól, ha most ezt kimondom, az épít vagy rombol? Kire fog áldást hozni? Ha senkire? Kérjük az Urat. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. 141. Zsoltár 3. vers, ez a másik kedvenc igém, szorosan kapcsolódik az előzőhöz. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Annyit vétkezünk a nyelvünkkel. A legtöbbet azzal vétkezünk. Visszatérve, hogyan reagálunk tehát a munkahelyi pletykákra? Meghallgatjuk csendesen és hallgatólagosan beleegyezünk? Vagy kinyilvánítjuk egyet nem értésünket, kiállva a kibeszélt mellett? S ha netalántán igaza van az illetőnek? Segítünk-e meglátni a kibeszélt harmadikban az értéket is annak az illetőnek, amit Isten már megláttatott velem benne? Javasolni, hogy a problémáját úgy korrekt, azzal beszélje meg, akivel problémája van. Nem így tanultuk Jézustól? Olyan nehéz a szívem egy-egy elrontott ilyen helyzet miatt, amikor a feszültséget elkerülendő csendben maradtam. A könnyebb utat választottam, és görbévé tettem az Úr útját. Hiteltelenné váltam, beleolvadtam a közegbe. Vagy vegyük a barátainkkal való viszonyunkat. Mit teszünk, ha probléma van egyikükkel? Részét képezem a pletykálkodóknak, vagy elmegyek megbeszélni az illető baráttal a dolgokat, és segítek neki, hogy a többiekkel is rendezni tudja a konfliktust. Testvérek, nem könnyű ám felismerni ezeket a helyzeteket. Olyan alattomosan képezik részét az életünknek, a hétköznapjainknak. Szemünk erre csak akkor lesz, ha vele kapcsolatban vagyunk, folyamatosan, és felfelé figyelünk. Jézus azt mondja, ha testvéred vétkezik, menj oda hozzá, négy szem közt figyelmeztesd, és mutass rá arra, amit rosszul tett. Ha hallgat rád, akkor segítettél neki, hogy testvéred maradjon. Máté 18.15. Ám ezt diszkréten, a legnagyobb tapintattal, és a másikért érzett krisztusi mentő szeretettel tegyük, ahogyan ezt Jézus tenné, nem valamiféle megmondó stílusban. A Biblia tehát megtanít minket a konfliktus kezelés helyes módjára is. Kincs van a kezünkben. A második életterület. Ugyanez vonatkozik arra, hogyan fogadom a panaszt, elégedetlenséget, melyet mások felém kommunikálnak. Milyen lelkületről teszek tanúságot? Hát igen, így van ez, mondjuk egyetértően bólogatunk. Vagy elmondjuk, ember, nyisd ki a szemed, és vedd észre a téged körülvevő ezernyi áldást is az életeden, a napodon. Tudatában vagy annak, hogy mások milyen nyomorúságokat élnek meg, és neked milyen áldott életed van. Csordultig van poharad, s te azt a kicsiny hiányt veszed csak észre a poharad tetején. Nemrég értettem meg, hogy mit jelent az az ige, és ez is Isten kegyelme volt, hogy ezt megértettem, hogy mit jelent az az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Zsoltárok 37.4. Mit jelent gyönyörködni az Úrban? Olyan különleges szó, olyan nehezen értjük meg. Meglátni őt mindenben, amiben jelen van. A természet szépségében, a pocsolyában tapicskoló kisgyermek kacajában, a mosókonyhában tornyosuló szennyes hegyekben. Hálás vagyok, Uram, hogy van kikre mosnom, hogy vannak gyermekeim, hogy van férjem, de jó, hogy tehetem. Vagy például a 6 éves kisfiam még csak most szeptemberben kezdett zongorázni, de már 2 kezes zongoradarabot játszik. Ez is Isten dicsőíti, hiszen tőle kapta a tehetségét, és csordultig volt a szívem hálával, ahogyan őt néztem. Amikor megsimogat a gyermekem, és eláraszt a szeretetével, ragaszkodásával, akkor is annyira könnyű meglátni ebben Istent. Vagy amikor a férjem reggelit készít nekem és a gyerekeknek, mert így tud reggel segíteni nekünk. Egyszerűen csak gyönyörködöm benne, életem apró részleteit figyelve, és neki adom ezekért a dicsőséget. Isten teleteszi az övéinek a napjait ilyen pillanatokkal, amelyekben gyönyörködhetünk ő benne, észrevehetjük őt. És amikor elégedetlen merek lenni az életemmel, akkor azt vettem észre, hogy egyszerűen csak elfelejtettem hálát adni azért a tengernyi áldásért, amit Isten nap mint nap rám áraszt. Elfelejtettem észrevenni és megköszönni őket az én mennyei atyámnak. Az Úr imádság közben olyan sokszor cseréltem már ki a szívem tartalmát. Ha változni akartok, lépjetek testvérek minél többször az ő jelenlétébe az imádság csodája által. A mélységek, nehézségek idején pedig, mert ilyenek is vannak a hívő ember életében, akkor az ő hűségében, megtartó szeretetében gyönyörködhetünk. Ha helyes az Isten ismeretünk, akkor a nehézségek közepette sem kételkedünk Isten szeretetében. Engem sem hagyott el sosem életem mélypontjaim. Ő eszünkbe fogja juttatni igéit, amikor szükségünk lesz rá. Csak legyen mit eszünkbe juttatni a testvérek. Legyen mit. Amikor Elizával kórházban voltunk tavaly decemberben, egy fertőzés miatt kerültünk be, és több éjszakán keresztül nem tudott sem ő, sem én aludni, és nem mehettünk ki a szobából ugye a járványhelyzet miatt. Olyan kimerült voltam, hogy egy éjjel, amikor már órák óta próbáltam visszaaltatni sikertelenül, szoptattam, sétáltam vele babakocsiba be, babakocsiból ki, épp kezdtek volna feltörni bennem az indulatok, amikor a sokadik szoptatási próbálkozás alkalmával egyszer csak Eliza megsimogatott az éjszaka közepén. Úgy éreztem egyszeriben, mintha ez a kis kéz az Úr keze lett volna, aki eszembe juttatta ebben a pillanatban azt az igét, hogy a szeretet mindent elvisel. Ez az ige teljesen új értelmet nyert számomra, akkor értettem ezt az igét meg, és minden indulatom elszállt. A szeretet mindent elvisel, erre is elég, erre az élethelyzetre is. Aztán az az ige jött elém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És éreztem az Úr jelenlétét ott, akkor abban a kórházi szobában. 3. terület. Milyen a hozzáállásunk a munkához? Úgy állunk hozzá, hogy más is odaférjen? Vagy azt látják rajtunk a kollégáink, hogy ez az ember, ha munkát végez, azt a legjobb tudása szerint, becsületesen, a rendelkezés álló idő alatt a lehető legjobban igyekszik elvégezni, lelkiismeretesen, hogy az csillogjon, lehet rá számítani, terhelhető. A keresztény ember a munkájában is Isten dicsőségére végzi azt. Mert ha nem ezt látják rajtunk, készítjük-e az Úr útját az életünkkel a munkatársaink között, azok között, ahol vagyunk. Vagy például milyen poénokon nevetünk a munkahelyünkön. Jézus is nevetne rajtuk? Folytathatnám még a sort olyan sok példával. 4. terület. Úgy tekintünk az otthoni vagy munkahelyi konfliktusainkra, vitatkozásainkra, mint alkalom a bizonyságtételre? Mert azok mindenképpen bizonyságot teszünk a bennünk lévő lélekről. Kérdés, hogy az Isten lelkéről, vagy a bennünk lévő másik lélekről teszünk-e tanúbizonyságot. Isten embere nem támad. Hogyan reagáljuk le a feszült helyzeteket? Indulattal, ne talántán trágás szavakkal. Hadd tartson most az Úr tükröt elénk. És ha valaki magára ismert, akkor ne menjünk most ugyanúgy haza, mint ahogyan ide jöttünk, hanem valljuk meg Istennek imában belül, hogy nem akarunk így maradni, és szükségünk van rá, mert változni akarunk. Mert világítani akarunk. Mert nem akarunk tompa ceruzák lenni, használhatatlanul az örök Isten kezében. Mert azzal ő képtelen az emberi szívekbe írni az ő igéjét. Én ezekben a helyzetekben sokszor újra és újra elbukom. És kegyelemért kiáltok, és küzdök, mert változni akarok, nem akarok így maradni. És tudom, hogy hol van a megoldás. Egyedül Istennél. 5. Milyen gyümölcsöt terem az életed a házasságodban? Azzal a mentalitással vagy benne jelen, hogy törekszel meglátni azt, hogy hogyan lehetsz igazi segítőtársa a házastársadnak, és hogyan fejezhetnéd kifelé a szeretetedet, megbecsülésedet? Testvérek, az igazán boldog házasság is akkor tud megvalósulni, ha a komfortzónámból kilépve képes vagyok a másikat jobban szeretni önmagamnál. Erre is csak Jézust képes megtanítani minket. Akkor leszünk ilyenekké, ha ő átformál minket, hiszen nélküle csak önmagunkat vagyunk képesek szeretni. Csak elvárásokat vagyunk képesek megfogalmazni a másik felé, és a hiányt észrevenni. Lehet, hogy inkább szóvá nem téve meglátásainkat, el kellene mosogatnunk, vagy megfogni azt a porszívót, esetleg egy jó kávét készíteni a házastársamnak. Azzal előrébb vagyunk, mintha kritikákat fogalmazunk meg felé. A házasságban is érvényes megkérdezni magunktól. Amit mondani készülök, épít, áldást hoz a másikra? Van benne szeretet? Empátia, együttérzés. Aztán például, hogyan nyilatkozol beszélgetéseidben a férjedről, feleségedről, másoknak? Kiadod gyengeségeit? Vagy tisztelettel, hálával beszélsz róla? Könnyen elvesztheti hitelességét az életünk ezen a ponton is a mások szemében. 6. Szülőként nagyon fontos szolgálati területünk, hogy készítsük az Úr gyermekeink szívébe vezető útját. Mennyire hiteles előttük a mi példánk, hitünk, életünk. Ha Jézustól tanulunk gyermeket nevelni, képesek leszünk a gyermeknek megfelelő módon, Istentől kapott bölcsességgel nevelni őket. Tiszteletre, engedelmességre, emberségre, Isten útjaira. Olyan gyönyörű ez az ige is, és ez is annyira a szívembe vésődött. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. 5 Mózes 6. Ha például a gyerekeim veszekszenek, megtanítom nekik, hogy mit mond az Úr Jézus azokra a helyzetekre, amikor nehéz szeretni a másikat. Efezus 4.2. Viseljétek el egymást szeretettel. A károli fordítás szerint szenvedjétek el egymást szeretetben. Erre az összezártság utóbbi időszakában elég gyakran kellett őket emlékeztetnem. A mi atyánk tehát azt szeretné, ha megtanítanánk a gyermekeinknek az ő igéit, és az ő útjaira tanítanánk őket. Ezt nem tudjuk megtenni, ha a mi szívünk nincs tele az ő igéivel. Testvérem, kezd el jobban megismerni Isten igéjét, még jobban, és azokat, mint térképet az életedhez igazítani, használni. A Biblia tehát térkép az élethez. Jézus segít eligazodni és helyes viszonyulásokat kialakítani az emberi kapcsolatainkban. Térkép az áldott házassághoz, gyermekneveléshez, a hiteles keresztény élethez. Vajon felismerik bennünk a körülöttünk élők Jézust életünk gyümölcseiről? A Korintusiakhoz írt 2. levélben így olvassuk. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. 2. Korintus 2.15. Milyen illata van az életünknek? A feleségünk, férjünk, gyermekeink, munkatársaink, szomszédaink, barátaink szemében. A felolvasott igeszakasz utolsó mondata pedig, én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. milyen lélek mutatkozik meg az életünkön. Maga is, Jézus is ígéretet tesz erre, hogy Szentlélekkel fog megkeresztelni minket, mennybe menetele előtt, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. A megkeresztel kifejezés szó szerinti jelentése az eredeti nyelvben bemerít, alámerít. A megkeresztelés bűnvalláshoz kapcsolódó aktusa annak az előképe, ahogyan a megtérő bűnöst Jézus vére megtisztítja, tisztára mossa, ahogyan itt a víz jelképesen a megkeresztelteket. Isten igéje és lelke képes átformálni minket olyanná, ami enné ő szeretné, hogy legyünk. Te megkereszteltettél a Szent Lélekkel. A benned lévő lélek kifelé megnyilatkozik cselekedeteinkből, megatartásunkból, ahogyan erről már szó volt. A keresztény ember életében a tettek bemutatják őt. A jellemünk bemutat bennünket. Lettünk-e már isteni természet részesei, vagy a helyzetek lereagálásában óemberi, változatlan, esetleg indulatos természetünk nyilatkozik meg a szelíd krisztusi lélek helyett? Milyen lélek lakik benned? Lélekmentő, vagy magát mentegető? Az ige hirdetés előtt énekeltük, ébredj bizonságtévő lélek. Lélekmentő, vagy magát mentegető-e a bennünk lévő lélek? Olyan sok az aratnivaló, és olyan kevés a munkás. Hiszem, hogy az emberek úgy vágynak a hiteles életekre, és az életük Jézusi megoldására. Olyan lélek lakik benned, amely életedben, jellemedben, cselekedeteidben, magatartásodban, kifelé megnyilatkozva utat készít az Istennek az emberi szívekbe, vagy olyan lélek, amely megnyilatkozásai által szégyent hoz az Istenre, és inkább taszítja az embereket, mintsem Krisztushoz vonzaná, Jézushoz szeretné őket. Ő vár rád, és téged is használni akar. Terve van az életeddel. Keresztelő János mondani valója ebben az igazszakaszban így foglalható össze. Először is Jézus az Isten fia. Ismert fel és ismert el őt életed urának. Másodszor. Készítsd az ő útját, készítsd elő a földedet az esőre. Imáiddal és hiteles hívő életeddel készítsd elő Jézus bevonulását a körülötted élők szívébe. Harmadrészt. Térjetek meg. Negyedrészt, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ebben minden benne van. Hogy mit jelent megtérni és hinni? A megtérés elfordulás mindattól, ami nem egyezik Isten uralmával, és odafordulás Jézushoz. A megtérés elfordulás a bűntől, elhagyása az istentelenségnek, hiszen úgy nem léphetsz be az Úr jelenlétébe, hogy az életed nem változik meg. Ehhez azonban hinni kell az örömhírben. Isten jön felét, hogy a karjába vegyem. Azért jött el, azért merült bele nem csak a Jordánba, hanem az iszonyatos kereszthalálba, és azért támad fel, hogy téged az Atya országába vezessen. Ez a jó hír, ez az örömhír. Az, aki hisz ebben a Jézusban, nem teheti, hogy ne térjen meg, és ne forduljon el a gonosz és hamis dolgaitól. Az örömhír ma, itt és most számunkra az, hogy mindez elérhető. Minden elkészítetett, minden Jézushoz terel téged ma. Bárcsak lenne ez most számodra az evangélium kezdete. Bárcsak azt mondanád neki, ha még nem tetted, Uram, Istenem, adj most új szívet. S ha már van új életed Krisztusban, vizsgáld meg, milyen gyümölcsöket terem az életed. Jézusra mutat-e az életed? Amen.